Az éjjel kaptam egy nagyon fontos, figyelmeztető álmot, amiben azt mutatta meg a mindenható Isten, hogy a zsidók miért kerültek munkatáborba, miért kerültek rabságba. És először elmondanám azt, amit, hogy miért kerültek a zsidók rabságba, noha, ugye az írás szerint Isten választott népe, többször kerültek ők rabságba, és utána pedig arról beszélnék, hogy miért fontos nekünk erről beszélni, nekünk, keresztényeknek úgymond, miért fontos arról tudni, hogy a zsidók miért kerültek rabságba, munkatáborokba, lágerbe. Az álomképek, amiket az éjjel láttam, a következők voltak. Így valamelyest az Úristen visszavitte az időben, és egy ilyen, mondjam azt, egy ilyen gazdag városi települést láttam, ahol valamiféle fesztivál volt, vagy karnevál volt. Hatalmas ünnepség volt. Az emberek jól érezték magukat. Olyan volt, mint manapság a búcsújárás, vagy falunapok, vagy városnapok, meg különböző fesztiválok, amiket az emberek szerveznek maguknak, karneválok. Voltak ilyen különböző bűvész mutatványok, meg hatalmas lovakat láttam. Egyfajta ilyen lovas felvonulást láttam. De azt kell mondjam, hogy majdnem ilyen irreálisan nagy lovak voltak ezek. Tehát ilyen több mint 2 méteres marmagassággal rendelkező lovak voltak ezek. És mint mondtam, az emberek jól érezték magukat ezen a fesztiválon, ezen az ünnepségen, ezen a karneválon, és mindenki hozta ugye a maga portékáját, áruját, hogy eladja az embereknek, és bűvész mutatványok voltak, és mindenki hát ünnepelt. Olyan volt, mint a a Zaránda kutya című rajzfilmben, az a Vanity Fair, tehát a hiávalóság városa, amikor a két zarándok megérkezett, a két bizonságtevő megérkezett a hiávalóság városába. Ott az emberek szórakoztak, meg volt mindenük, és hát ők voltak az ünneprontók, mert ők abból semmit nem akartak megvenni, semmit nem akartak bevenni maguknak. Tehát valamelyest a képek, amiket láthattam, ehhez hasonlított. És azt láttam, hogy ezen a fesztiválon, ezen az ünnepségen vannak ilyen homoszexuális emberek is. És mindenki, mint mondtam, jól érezte magát. Ugye a feltétel nélküli szeretet nevében mindenki jól érezte magát ezen az ünnepségen. És a következő képben pedig azt láttam, hogy ez a város rabságba került. Az emberek rabok lettek, rabszolgák lettek, akik korábban ünnepeltek, mindenki rabszolga lett, és úgy rémlik, mintha ilyen gyapott ültetvényen dolgoztak volna, mint a rabszolgák, amelyeket Afrikából vittek be Amerikába, hogy ébérért dolgozzanak. Ezek voltak az álomképek, amelyekre emlékszem, és a megértés, amit kaptam az álomképekhez, az az, hogy az Úristen megmutatta, hogy milyen rabság következik. Én ezt elsősorban magamra szeretném érteni. Magamra és Isten gyermekeire, Isten házanépére. Hogy milyen rabság következik rájuk. Hogy lesznek ők rabszolgák. Ugyanis azok az álomképek, amiket láthattam, arról tesznek tanúságot, hogy a rabságot megelőzte egy hatalmas gazdagság. Hatalmas gazdagság, hatalmas szórakozás, hatalmas buli, fesztivál, karnevál. És mint tudjuk, általában mindig ez történt a világban, hogy minden nagyobb háborúságot, akár a világháborúkat is megelőzte a jólét, a gazdagság. És most elmondhatjuk azt, hogy ilyen gazdag sosem volt a világ, főképp Európa, ilyen gazdag sosem volt. A régi emberek, a nagyszüleink még nem is álmodtak arról, hogy ilyen történhet, hogy olyan világot fogunk élni, ahol mindenki a maga királya és a maga istene. És tényleg majdhogy nem kolbászból van a kerítés. Tehát meggazdagodtunk, nem csak fizikai értelemben, anyagi értelemben, hanem lelki értelemben is meggazdagodtunk, hogy a lelkünk megtelt olyan tartalmakkal, olyan tudományokkal, amelyek elszakítottak minket Istentől. És a hatalmas szórakozásban, a hatalmas jólétben nem is sejtjük, hogy mekkora veszelem jön ránk. Mert jó dolgában senki nem gondol arra, hogy ez a kényelem, ez a jólét nagyon hirtelen meg tud változni, és át tud fordulni keserűségbe, nyomorúságba, nélkülözésbe. Az elmúlt években nagyon sok figyelmeztető álmot kaptunk a mindenható Istentől arra vonatkozóan, hogy az apokalipszis lovai elindultak. Többször beszéltem azok jelentéséről, amit megérthettünk Isten kegyelme által, hogy az apokalipszis fehér lova jelképezi az egészségi problémákat, a betegségeket. A Covid-ban nyilván a Covid-ot jelképezte, ugye a, mondjam azt, a pandémiát, tehát az egészségi problémákat. A vörös ló jelképezi a háborúságot, a külső és belső háborúságot, amit az embernek meg kell élnie, amiatt, hogy jó dolgában, ami jól volt dolga, nem kereste az igazságot, nem kereste az Urat, és nem kívánta megismerni az ő teremtőjét. A fekete ló jelképezi a nélkülözést, meg a megmérettetést, ugye mérleget tart a kezében az, aki a fekete lovon van, és mindenkinek a jelleme meg lesz mérve, mindenkinek a lelke meg lesz mérve, mindenkinek szembesülnie kell azzal, hogy miért élt mostanig, mit halmozott, milyen kincseket gyűjtött mostanig. És a sárgaló, a fakó, nyilván az a maga a halál, amelyről azt írja az írás, azt mondja, hogy a halál és a pokol követi azt. Onnan már nincsen visszaút. Az apokalipszis három első lova még mindig kegyelem, mert az ember a betegségben, a fájdalomban, a nyomorúságban még mindig Istenhez fordulhat. Általában a kórházban, a rosszul létben, a fájdalomban többen fordulnak Istenhez, mint az egészségben. Ezt tudjuk. Mert a test a lélek ellensége. És amikor a test meg van törve, akkor a léleknek eszébe jut, hogy talán neki van egy istene, egy teremtője. És megtörténhet az, hogy meg is hallja az ő életre hívó szavát. Isten életre hívó szavát. A vörös ló, hát nyilván azt mutatta az Úristen, hogy ezek a lovak általában fej-fej mellett jönnek. Tehát nem lehet azt mondani, mit tudom, hogy először jön a fehér, majd a vörös, majd a fekete, hanem szinte ezek egyszerre jönnek. Mert hogyha valaki beteg, akkor általában abból következik a háborúság is. Tehát az egészségi problémák, amikor a test megtörettetik, a testi egészség megtörik, az maga után vonja a háborúságot, a belső küszködést, a vívodást, a félelmeket is, ugye ez mind háborúság, ez mind a vörös ló. És hogyha az ember beteg, küszködik a betegséggel, akkor rendszerint ittvágya sincsen olyan. Tehát nyilván a fekete ló, az éhínség, az eljöhet egy gazdasági összeomlás, gazdasági válság következtében, vagy eljöhet egy háború következtében is, de a fekete ló eljött a betegség következtében is, mert a beteg embernek nincs olyan étvágya, mint az egészséges embernek. Tehát ezek az apokalipszis lovai, és erről mi folyamatosan beszéltünk, hát mi, beszéltem én is, beszéltek a bizonságtevők határon innen is, határon túl, mert nem csak én kaptam erről Istentől kijelentéseket, hanem más bizonságtevők is kaptak álmokat, látásokat arra vonatkozóan, hogy jönnek az apokalipszis lovai. Még édesanyám is kapott ilyen álmokat az apokalipszis lovaival. Ő a feketét látta, és azt láthatta, hogy neki az nem árt. A minap egy kedves bizonságtevő, szintén erdélyi, székelyföldi bizonságtevő, Erika, ő is kapott egy álmot amelyben egy házban volt, és azt látta, hogy a ház előtt elmegy egy hatalmas, fényes, fekete ló, de őket nem bántotta. Tehát az Úristen nagyon régóta próbál figyelmeztetni elsősorban minket, az ő gyermekeit, az ő bizonságtevőit, és általuk azokat is, akik hallgatják őket arra, hogy ez a jólét, ez a nagy gazdagság, a fesztivál, a karnevál hirtelen fog véget érni. Mert amikor azt mondják, hogy békesség és biztonság és jólét és uniós támogatások meg amerikai pénzek, na akkor hirtelen veszlelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképp meg nem menekülhetnek. Ezt mondja a mindenható Isten. És ez már többször megtörtént. Tehát ahogy mondjuk a köznyelven, hogy a történelem ismétli magát, a Biblia pedig azt mondja, hogy nincs új a nap alatt. Ami régen volt, az van ma is, és ami ma van, az lesz majd később is. Tehát a nap alatt, az ég alatt nincs új. Tehát mindig a háborút, a nyomorúságot, a nagy nyomorúságot, akár globálisan, és szeretném hangsúlyozni, hogy akár családi szinten, kisközösségi szinten, de egyéni szinten is, a nagy nyomorúságot, amit mindenki megél, valamilyen szinten mindenki megéli ezt, aki erre a földre megszületett, a nagy nyomorúságot mindig megelőzi a nagy gazdagság, a nagy jólét, a fesztivál, a karnevál, amit én láttam álomban, a cirkusz, a különböző mutatványok, akár politikai szinten, vagy vallási szinten, vagy a cirkuszban, vagy a színházban, a televízióban. És amit a mindenható Isten fontosnak tartott kiemelni ebben az álomban, az az, hogy tehát ugye a mutatványok, tehát volt egy ilyen érdekes mutatvány, amire nem emlékszem egészen pontosan, hogy volt, de ilyen bűvész mutatvány volt, és nyilván ez értendő, nem csak a szó szoros értelmében vett bűvész mutatványokra, hanem értendő arra, ami történik akár a vallásokban, akár a politikában, vagy a közéletben. Tehát ugye a bűvész mutatványokkal vannak az emberek elbűvölve. A bűvész mutatványokkal, ugye az Európai Uniós támogatások, meg a nagy megvalósítások, meg a nagy projektek, meg tervek, meg az ökumenikus találkozók, meg összejövetelek, meg ugye ezek mind olyan mutatványok, amelyek eltereik az emberek figyelmét az élő Istenről. Tehát a személyes kapcsolatnak a lehetőségét elveszik Istentől. Ez a bűvész mutatvány. A lovak jelentése, hogy hatalmas lovakat láttam, tehát a valóságban nem is tudom, vannak akkor a lovak. Tehát emlékszem, hogy álomban ezeknek a lovaknak a marmagasságuk 2 méter fölött volt. Azt hiszem, van egy ló, talán egy angol vagy ír, egy hatalmas nagy ló, hidegvérű, annak a marmagassága közel van 2 méterhez, de 2 méter fölött nem igazán vannak lovak. Tudtom ma, lehet, hogy tévedek. Ezek hatalmas lovak voltak. Ezek a lovak nyilván jelképezik az apokalipszis lovait, ugye, mint egy ilyen előrejelzés, hogy vigyázzatok, mert a lovak közel vannak. Azonban én azt a megértést kaptam erre a képre, erre az álomképre, hogy ezek a lovak jelképezik azt, hogy az emberek a saját erejükben bíznak. Tehát azt mondja a mindenható Isten a profétája által, hogy átkozott az az ember, aki emberi erőben és emberi értelemben bízik. Emberi összefogásban. Mi fog mostan történni április 12-én? A magyarok újból az emberi erőben, az emberi értelemben fognak bízni. Az emberi összefogásban, az összefogás erejében. És az Úristen egyértelműen kijelenti, hogy ez maga az átok. Azáltal vesz átkot az ember magára, hogy ő az emberi összefogásban, az emberi erőben, az emberi ígéretekben, az emberi szavakban, az emberi az összefogás erejében bízik. A Bibliában, aki ismeri az írást, az Ószövetség írást, azt tudja, hogy a ló tisztátlan állat. Nem azért, mert a húsa tisztátlan, mint például a marha húsa. Nem biztos, hogy a húsa a lónak tisztátlanabb, mint a marhának a húsa. Hanem az Új Szövetségben, ahogy én megérthettem Isten kegyelme által, a mindennek lelki jelentése van, lelki értelme van. És többször beszéltem arról, hogy a Noé bárkában lévő állatoknak mi a jelentésük, a tiszta és tisztátalan állatoknak. A tiszta és a tisztátalan állatok a Noé bárkájában a különböző jellemek, emberi jellemek, jellemvonások, lelkületek. A Noé bárkája az a mi szívünk, a magyar embernek a szíve, és abban vannak tiszta és tisztátalan állatok. És a ló azért tisztátalan, mert hogyha megnézzük a lónak a jellemét, hogy milyen a ló, egy meglehetősen erős állat. Ugye az emlősök között, a háziállatok között ugye az egyik legerősebb állat. És a ló nem csupán, hogy erős, hanem tudja is, hogy erős. Bízik az ő erejében. Tehát a ló gyakorlatilag megtestesíti azt a jellemet, azt az emberi jellemet, ami az embert átkozottá teszi. Mert pont azáltal válik az ember átkozottá, hogy ő a saját erejében bízik, mint a ló. És ugye a ló az lehet fortélyos, meg erős, meg nem hiába kell a lovat megzabolázni, meg kantárt tenni rá, meg kötőféket a lóra. És a lovaknak a felvonulása ebben az álomban azt jelképezi, hogy az emberek nagyon a saját erejükben bíznak. Már nincs szükség Istenre. Régebben, amikor még szegények voltunk, amikor még nem volt annyi étel, amit elfogyaszthattunk, amíg, tegyük fel, mezítelenek voltunk, nem volt ruházatunk, meg nélkülöztünk, addig még volt szükség Istenre, és tudtunk imádkozni is. És volt békességünk, nem voltunk túlságosan gazdagok, de volt békességünk. De most, hogy meggazdagodtunk, megerősödtünk, mert ugye az anyagi gazdagság, de még a szellemi gazdagság is egy ilyen hamis erőnlétet ad az embernek, egy hamis önbizalmat, magabiztosságot ad az embernek. És ez viszi az embert a veszelembe. A lovak, a ló szellemisége, a ló lelkülete. Tehát ugye a bűvész mutatványok az, hogy a vallások, a politika, a szórakoztatóipar, a média az embereket elbűvölte. Tehát bűvölt emberek, bűvöl. Pharmakeia görögül, pharmacia románul, pharmacy angolul. Ennek a jelentése az, hogy bűvölet, varázslat. Az emberek el vannak bűvölve, el vannak varázsolva, mindannyian. El vagyunk bűvölve, és el vagyunk varázsolva. És a harmadik dolog, amire Isten felhívta a figyelmet, az a, ugye a homoszexualitás. És nekem meggyőződésem, hogy ez nem kifejezetten a homoszexualitásra utal. Noha arra is, tehát ugye magára a szodomiára, hogy a Szodom és a Gomorra lelkülete uralja a világot, uralja a világunkat. Utal erre. Ez az álomkép. De ugyanakkor, amire nekem Isten felhívta a figyelmemet, az nem más, mint a langyosság. Tehát a homoszexualitás az maga a langyosság. Amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy mivel sem hideg nem vagy, sem forró, lágy meleg vagy, langyos vagy, kivetlek téged a számból, az igényből kivetlek téged. Tehát azok az emberek, akik megismerhették Istennek a kegyelmét, az ő szavát, életre hívó szavát, és vannak sokan, akik hallják ezt a felvételt, akik csodákat kaptak Istentől, akiket az Úristen meggyógyított, kaptak egy újabb esélyt tőle, némelyeket a halál küszöbéről mentett meg a mindenható Isten, és miután megmenekültek, langyossá váltak, tehát úgy azt cselekedtük, amit a 9 leprás, hogy megkaptuk a kegyelmet Istentől, de visszamentünk a világba, meggyógyultunk, kaptunk egy újabb esélyt, a lelkünk is meggyógyult, a bűneink megbocsátattak, a testünk meggyógyult. És mi ezt az új egészséget arra használtuk, hogy visszamegyünk a világba, a világot dicsőíteni. És mint tudjuk, a kereszténységnek volna a dolga az, hogy a világot figyelmeztesse. Figyelmeztesse arra, hogy az emberek elhagyták az Isten félelmet, elhagyták a törvényt, és a kegyelmet is, amit kaptak Istentől. Azt is elutasították azáltal, hogy a kegyelemmel, amit kaptak Istentől, nem éltek, hanem visszaéltek. És még azok is, akik elhívást kaptak arra, hogy szóljanak, hangosan szóljanak ahogy mondja Jézus, hogy a háztetőkről hidessétek. És aki, amikor jön a veszelem a világba, aki a háztetőn van, ne szálljon alá. Tehát akit Isten a háztetőre helyezett, úgymond, magaslatra helyezett, hogy onnét ő kiáltsa azt, amit az Úristen a szívére helyez, az ne szálljon alá a házba, hogy valamit a házból kivegyen, hanem maradjon a ház tetején, és onnan hirdesse azt, amit Isten a szívére helyez. De sajnos mi langyossá váltunk, melegekké váltunk, lágymeleggé váltunk. Tehát a világ bajban van amiatt, hogy a bűvész trükkök, a bűvész mutatványok, amik vannak a világban, elkápráztatják az embereket. Úgy vallási szinten, mint politikai szinten. A médiáról, a közösségi médiáról, a szórakoztatóiparról nem is beszélve. Tehát az emberek be vannak vakítva a káprázat által, a bűvész trükkök által. És azon kívül a saját erejükben bíznak, a saját értelmükben bíznak, mint a lovak. Az összefogás erejében bíznak. Tehát az emberek öntelti, az emberiség, az emberi közösség, a nemzetek öntelti váltak, önelégülté váltak, nincs szükség Istenre, mert jó az infrastruktúra. Sőt, még a fegyveripar is, oké, fel vagyunk fegyverkezve, fel vagyunk készülve minden lehetőségre, tankok meg, különböző fegyverek meg, mindenhol. És nem beszélve Brüsszelről, ugye az uniós támogatásról. Tehát az emberek az erejükben bíznak. És a harmadik veszélyforrás az, hogy noha vannak emberek, akik megismerték az igazságot, betekintést nyertek az igazságba, az élő Isten szavába, nem úgy hirdetik azt, ahogy kellene azt hirdessék. A bizonságtevők, a Jézus bizonságtevői, valláson belül vagy valláson kívül, teljesen mindegy, többnyire lágymelegek, lágymeleggé váltunk, tehát homoszexuálissá váltunk. Ami ugye, ezt tovább lehet ezt fejteni, ezt a képet, hogy homoszexualitás, ugye, hogy az azonos neműekben lettünk szerelmesek, a magunk fajtáit szeretjük, akik velünk egyetértésben vannak, és egymás között mi megbeszéljük azt, hogy az Úr jó, és megmentett minket. És megbeszéljük egymás között Istennek a dicsőségét. De nem teszünk bizonságot a világ felé. És mivel a világ be van vakítva a bűvész trükkök által, a média által, a vallások által, a politika által, a szórakoztatóipar által, és a világ most már teljes mértékben az infrastruktúrában bízik, a pénzben, az erőben, az intelligenciában, a mesterséges intelligenciában, nincs, aki figyelmeztesse a világot. Mert a bizonságtevők alusznak, lágymelegek. Ők egymásba szerelmesek. És én hiszem azt, hogy a mindenható Isten ezzel az álomképpel engemet is figyelmeztet. Mert bevallom nektek őszintén, hogy nekem is néha sokkal kellemesebb meghallgatni egy barátom bizonságát, az utitársak bizonságait, a bizonságtevők bizonságait, hogy ők mit kaptak Istentől, aminek helye van az írás szerint, Jézus szavai szerint, Pál apostol szavai szerint, Isten szerint helye van annak, hogy a bizonságtevők ehetnek egymás kenyeréből, amit Isten nekik megadott ajándékba. Igen ám, de hogyha mi csak arra fókuszálunk, hogy fogyasszuk azt az eledelt, amit kapunk Istentől, és azt a munkát, amivel megbizattunk, nem végezzük el, ki a maga helyén, mint őrálló, akkor mi melegekké válunk. Az azonos neműeket szeretjük, akik minket szeretnek, azokat szeretjük. De a mi ellenségeinket, akik még a világban vannak, akik még testiek, akik még nem keresik Istent, és akiknek az életük veszélyben van, őket nem szeretjük, és nem is figyelmeztetjük őket. Mert valljuk be, kényelmesebb a testnek nem felállni, vagy nem felvenni ezt a telefont, és nem megkeresni embereket. Kedvesen, barátságosan, szeretteljesen, Istennek a féltő szeretetével, hogy figyelj meg, kaptam egy álmot veled a napokban, és az álmokat Isten adja, és szívlel meg, amit mondok neked. És ha nem hiszed, akkor imádkozz te is a jóságos Istenhez, mert válaszolni fog neked személyesen válaszolni fog az Úristen. és segít megérteni az ő szavát, ami valóságosan megszabadít. Tehát kényelmesebb nem beszélni, nem megkeresni embertársainkat, hanem egymás között úgymond cseverészni, egymás között beszélgetni arról, amit kaptunk Istentől. És mivel a világ veszélyben van, a bűvész mutatványok által miatt, és az önigazultság miatt, a saját magunkban bízás miatt, és nincs, aki figyelmeztessen, ezért a rabság elkerülhetetlen. A rabszolgaság elkerülhetetlen. Na most akkor néhány szóban arról, hogy a zsidók miért kerültek rabságba, rabszolgaságba, több ízben is. A Bibliában le van írva, az Ószövetségben. Ott nem csak az van leírva, hogy a zsidók Isten választott népe, hanem az is le van írva az Ószövetségben, hogy a zsidók hogy buktak el sokszor, hogy váltak lágymelegekké, homoszexuálisokká, egymást szerették, de elfelejtették hirdetni Isten törvényét. Mert a zsidók kiválasztottsága nem azt jelenti, Isten szerint nem azt jelenti, hogy nekik előjogaik vannak a világgal szemben, a világi emberekkel szemben, hanem a zsidók kiválasztottsága elsősorban azt jelenti, és azt kéne jelentse, hogy ők megismerték Isten törvényeit. Ők ismerik Isten törvényeit. És mivel, hogy megismerték Isten törvényeit, mert ők megkapták azt, nem hiába van az, hogy az egész világ, úgymond, a törvényszéken is a Bibliára esküszik. A Bibliára esküsznek az emberek, és van, aki, mivel a Bibliára esküszik, és hamisan esküszik, átkot vesz magára, mert a Bibliára esküdött, de hamisan esküdött. Tehát a zsidók megkapták a törvényt, és valóságosan az Úristen rájuk bízta az ő törvényeit, de nem azért, hogy azt ők elrejtsék, vagy megkerüljék, és a világba beolvadjanak, hanem azért, hogy ők azt hirdessék. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy bárki mondhatja azt, vagy gondolhatja azt, hogy az a zsidók törvénye, nem emberek. Tehát az, ami le van írva a Bibliában, ahogy szoktam mondani, nem azért van törvény ebben a világban, mert Mózes leírta a törvényeket, hanem fordítva, Mózes azért írta le a törvényeket, mert az mindenképpen van, az létezik. És elképzelhető, nekem meggyőződésem, hogy Istennek minden nép között voltak emberei, akik tegyük fel, hát lehet, hogy a Mózes törvények nem jutottak el az Amazonásba, Dél-Amerikába, de ott is bizonyára voltak Istennek olyan emberei, akik vezetők voltak a nép között, és felismerték a törvényeket, mert Isten felismertette velük a törvényeket, és azt ők közölték a néppel. És meggyőződésem, hogy még a Biblia előtt is, Afrikában is voltak olyan emberek, akiket Isten használt arra, hogy az emberekkel tudassák az alaptörvényeket, amik vannak a világban. De az Úristen a modern társadalom számára teljesen nyilvánvalóvá a zsidók által tette a törvényeket. És ők azt az elhívást kapták Istentől, hogy azt ők hirdessék. És miért kéne hirdessék a törvényeket? Miért kéne a zsidók a törvényeket hirdessék? Isten törvényét. Azért, mert azok mindenképpen hatnak, hogyha a zsidó nem hirdeti a törvényt, vagy ha a keresztény nem hirdeti a törvényt, a törvény akkor is hat. Ha a törvény nincsen leírva a Tórába, vagy a Bibliába, a törvény akkor is hat. És az Úristen azt akarta, hogy az emberek a törvényt ismerjék meg, és azáltal kapjanak esélyt arra, hogy megértsék, hogy miért van fájdalom, miért van szenvedés, vérengzés, keserűség, nyomorúság. Mert a törvénynek a tükrében meg lehet érteni azt, hogy mi okozza a nyomorúságot, ami van a világban. Ez a törvény szerepe. Aki a törvényt ismeri, vagy hallotta a törvényt, az saját magát meg tudja vizsgálni, hogy ő hol hagyta el, hogyan hagyta el az élet törvényét. És hogyha az ember meglátja, felfelezi, hogy ő maga hol hagyta el a törvényt, vagy hol vétett a törvény ellen, akkor már is esélyt kap arra, hogy megigazuljon, tehát megtérjen, visszatérjen a törvényhez. És ez volt a zsidók szerepe, hogy hirdessék a törvényt minden népnek, hogy azáltal minden nép kapjon esélyt arra, hogy megigazulhasson, hogy visszatéressen a törvényhez, hogy azáltal kapjon esélyt az életre, hogy ne menjen tönkre az ő élete idő nap előtt. János mit csinált? Keresztelő János mit csinált? Ő a törvényt hirdette az embereknek, mint proféta. Azt mondta az Úr Jézus Jánosról, hogy ő a profétáknál is nagyobb volt. És János nem tett más, mint a törvényt hirdette. Hangosan kiáltotta a törvényt, hogy az emberek szembesülhessenek azzal, hogy ők mibe kerültek bele, miben vannak, hogy hol tévelyegnek, hogy mi okozza a betegségeket, a különböző traumákat, összeomlások, nyomorúság, fájdalom. És aki hallotta Jánost prédikálni, hallotta a törvényt, és a törvény megvizsgálta őt, és aki a törvénynek engedett, hogy a törvény őt megvizsgálja, az az ember esélyt kapott arra, hogy meglássa, hogy ő hol vétkezett, és megtérjen ne egy vallásba, egy szektába, hanem a bűnből, a vétekből, amit ő elkövetett, térjen meg. Mert hogyha megtér, akkor Isten neki megbocsájt. Tehát János hirdeti a törvényt hangosan, és azt mondja, hogy ő megkereszteli az embereket a megtérésre, arra, hogy az ember hallotta a törvényt, és azáltal meglátta, hogy ő hol tévedett, és az a tévedést, azt a tévelgést, azt a bűnt ő már többé nem akarja elkövetni, és jelképesen bemerítette őket a Jordánba, hogy a víz lemosta az ő bűneiket, mert ők meglátták, hogy bűnösök, és megtagadták a bűnt. De figyelmeztette az embereket arra, hogy jönni fog valaki, aki nagyobb, mint ő, akinek a sarúja szíját sem méltó megoldani. Ez az ő unokatestvére, az Úr Jézus, aki majd tűzzel és szent lélekkel fog keresztelni. Tehát János vízzel keresztelte az embereket megtérésre, a bűnök bocsánatára, jelképesen, hogy igen, Attila, elhiszem, hogy te szembesültél a bűnöddel, mert hallottad a törvényt, a bűnnel szembesültél, és felfogtad az, hogy amiatt a bűn miatt van neked nyomorúságot, fájdalmat és betegséget, és megbántad azt, és jelképesen bemerítelek a Jordán vizébe. A víz a törvény, amikor az ember hallja a törvényt, és esélyt kap arra, hogy felismerje, hogy ő hol tévedett, hol tévelgett, hogy ment szembe az élet törvényével. De hogyha a törvényt senki nem hirdeti emberek, akkor hogy igazuljon meg? Hogy igazuljon meg egy város, egy település, egy család? Sehogy, lehetetlen. Hogyha Istennek a gyermekei homoszexuálisak, csak a maguk fajtáját szeretik, és nem hirdetik kifelé is Isten országát, hogyan kapjon a világ esélyt arra, hogy megtérhessen, elhagyhassa az átkot, mert a bűn által az ember átkot vesz magára. A bűn által az ember átkot vesz magára. De hogyha a törvényt nem hallja, akkor nem tudja, hogy mi az, hogy bűn, hanem átokban van és szenved, és hordja a pénzt az orvosokhoz, mint a vérfolyásos asszony, és nem tud meggyógyulni a nyomorúságából, mert nem is tudja, hogy ő mit csinált rosszul. Hát ő mindent a szeretet nevében csinált. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy ő szeret is. Minden oké az ő életében. Ezért fontos a 10 parancsolat, hogy az ember azt elolvassa. Van egy olyan írás a kiáltószó.hu oldalon, hogy miért beteg a gyermeket. Az egy nagyon jó alap lehet. Segíthet abban, hogy megértsd, hogy meglásd, hogy a te életedben milyen dolgok vannak, amelyek téged személyesen Istentől elválasztanak, és behívják a nyomorúságot, a fájdalmat a házadba. A zsidók mit tettek? Tehát azzal lettek ők megbízva, mint János. A zsidók azzal voltak megbízva, mint János, hogy hirdessék a törvényt minden népnek. Ők pedig azt mondták, hogy hát mi vagyunk Istennek a választott népe, és szépen elhagyták a törvényt. Volt eszük, volt bölcsességük Istentől, de azt a bölcsességet ők nem arra használták, amire Isten adta, hogy éljenek azzal, és hirdessék Istennek a törvényét, hanem arra használtak a bölcsességet, hogy visszaéljenek, és úgymond kiváltságosként éljenek a társadalomban. Ez történt Európában, és ez maga után vonta a rabszolgaságot. Amilyen volt Babilonban, annál sokkal durvább rabszolgaságot vont maga után, mert azt mondja Salamon, hogy nincs olyan nap alatt, ami ezelőtt volt, az van most is, és ezután is az lesz. Babilonban a zsidók rabszolgák voltak, és sokan meghaltak. A második világháborúban a zsidók szintén rabszolgák lettek, és sokan meghaltak. Hogyan jutottak rabszolgaságba? Úgy, hogy ők, akik ismerték a törvényt, a Tórát ismerték, ismerték az élő Isten törvényeit, azt elhallgatták, azt nem hirdették minden nép között, hanem szépen különböző vállalkozásokat nyitottak, és éldegéltek jó gazdagon, kevés munkával, sok pénzt szereztek. Ezt tették a zsidók. És most akkor arról beszélnék, hogy miért tartotta fontosnak az Úristen, hogy ezt mutassa nekem álomban, miért tartotta fontosnak azt, hogy erről beszéljünk. Azért, mert a kereszténység ugyanazt a szerepet kapta, mint a zsidók. Ők is megismerték Istennek a törvényeit, és Isten nevében, a jó Isten nevében szépen éldegélnek, nagy gazdagságban, bővölködésben, éppen úgy, mint a világiak. Sőt, a keresztények kiváltságosabbak voltak, mint a zsidók. Ugyanis ők nem csak a törvényt ismerték meg, hanem azt is megismerték, hogy Isten milyen útat kínál fel az ember számára, a szabadulásra. Sőt, a keresztények megismerték azt Jézus által, hogy van mennyország, és azt cselekedték, hogy Isten és Jézus nevében az életükkel tovább hirdették a földi mennyországot. És ez pedig egy hatalmas Isten káromlás, amikor mi Teremtőnk nevében, az Úr Jézus nevében a földi mennyországot, a földi bővölködést hirdetjük, és ez fogja maga után vonni azt, amit láttam az álomban, a rabságot, a rabszolgaságot. Hogy ez hogyan fog megvalósulni, fogalmam sincs. Azonban láttam már példát arra, hogy a keresztény ember, vagy a Krisztust követő, aki megismerte a Krisztust, és megismerte Istennek a dicsőségét, a saját bőrén érezte Istennek a hatalmát, csodákat és jeleket tett vele a mindenható Isten, és feltámasztotta a lelki halálból. És ezt követően ő visszament a világba, és a világiakért élt. És pontosan az történt, amit mond Pál apostol, hogy lepel borult az ő szemeire, az ilyennek lepel borult a szemeire, és már nem látta Isten dicsőségét, aki elhagyta a Krisztust, a keskeny útat elhagyta. A bizonság tétel útját, mert a keskeny út emberek, a bizonság tétel útja, ti vagytok a világ világossága. Ezt mondja az Úr Jézus. A keskeny út, az élet útja az, hogy az ember az életet nem csupán éli, hanem meg is mutatja, átengedi magán az életet. Engedi áramolni a szert, mely etet. Istennek a szerét, mely etet. Ez a keskeny út. Először azt mondja Jézus, hogy én vagyok a világ világossága. Utána pedig, miután tanítja az apostolokat, és általuk tanítja a világot, az apostolok bizonságtétele által, és Szentlélek által tanítja a világot, az ő bizonságtevőit, onnantól már azt mondja Jézus, hogy ti vagytok a világ világossága. A világnak szüksége van arra, hogy emberi szavakkal hallja az igazságot. Mert amíg a testi ember, testi, amíg ő nem hallja testi módon az igazságot, emberi szavakkal, amilyet mostan hallasz, ő nem tud lelkivé válni. Tehát először az ember, hogy feltámadjon a lelki halálból, a testiségből, hogy feltámadjon, fontos neki hallania, hangosan, testi módon fontos neki hallania az igazságot, a törvényt, és az örömhírt. Nem egy vallásba kell hívogatni az embereket, hanem fontos bizonságot tenni nekik a törvényről és a kegyelemről. Hangosan, egyszerű emberi szavakkal, példázatokkal. Ezt adja a mindenható Isten. Ezt adta a mindenható Isten. és azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, ez a keskeny, hogy nem csak tudunk, nem csak tudomásunk van az igazságról, hanem, ahogy mondja Pál apostol, alkalmas és alkalmatlan időben bizonyságot teszünk az igazságról. Ezt mondja Pál apostol. Azt is mondja, és ezt nem Pál apostol mondja, hanem Isten szól Pál apostol által, vagy szólt Jézus által, vagy szólt a proféták által. Úgy szólt Pál apostol által is, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek a megjelenését. Sok ember kezd keresni, mert látja, hogy valami nem kerek ezen a földön. Hiába van gazdagság, hiába van jólét, hiába van új telefon, új minden. Valami mégsem új, valami mégis a régi. A balgaság, az istentelenség, a földhöz ragadtság továbbra is a régi. És ez hozza az emberre a keserűséget, a nyomorúságot. És nincs, aki neki elmagyarázza, hogy ez miért van. Mert egy ember beszél a templomban, a gyülekezetben, és a többi hallgatja azt, és nem tesz semmit. Az emberek megvannak érintve Isten által, és Isten nevében bent vannak tartva egy szervezetben, egy emberi szervezetben, és nem kapnak hívást arra, hogy ők is beszéljenek, ők is tanúi legyenek az igazságnak itt a földön, mert erre van szükség. Nem Jehova tanúi szervezet, hanem tanúságot tenni arról, hogy én ezt tapasztaltam. Az Úristen ezt tette velem. Azt mondja az Úr Jézus, hogy amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Isten nem vár többet tőlünk, mint amit ránk bíz, és amihez ő adja az erőt és az elhívást, és a bátorságot is. De hogyha mi ezt elmulasztjuk, azt a lehetőséget, amit mi megkaptunk Istentől, megvonjuk embertársainktól. Mi megkaptuk, de megvonjuk azt embertársainktól. Önkényesen úgy döntünk, hogy hát mi köszönjük szépen, megkaptuk, de a lehetőség másnak nem jár, csak nekünk. De ez hazugság, emberek. Az Úristen minden embert meg akar menteni. Minden ember számára fel akarja kínálni a megigazulás lehetőségét, az Istennel való megbékélés lehetőségét. De hogyan kínálhatná fel, hogyha akik ismerik az igazságot, és testben vannak, testi módon nem beszélnek a testi emberekhez, hogy ők is hallják meg a lényeget, az alapokat hallják meg, hogy van kiút, van igazi gyógyulás, elsősorban a lélek számára. Hogyan hallhatnák meg, hogyha el van rejtve előlük az igazság? A homoszexualitás miatt, hogy az azonos neműeket szeretjük, úgymond, akik velünk egyetértésben vannak, szeretjük, de a világot nem szeretjük, márpedig az evangélium lényege egy mondatban, János evangélium a 3. rész, 16. bekezdés, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ezt mondja a mindenható Isten. Tehát Isten szereti a világot. Nem a világ szellemiséget, nem a világot uraló szellemiséget. Nem az ördögöt szereti Isten, úgymond. Nem a testiséget szereti Isten, hanem az embert. Mert ő alkotta az embert, és nem akarja az ember elvesszen. A bűnei miatt, a tévelgés miatt, az Ádám bűne miatt, az örökölt bűnök miatt, a televízióból felszerelt bűnök miatt. Nem akarja Isten, hogy elvesszünk. És ha valaki azt gondolja, hogy hát ami a zsidókkal történt, az ránk nem érvényes, azt szeretném emlékeztetni arra, hogy már érvényes volt, ugyanis a második világháborúban nem csak a zsidókat üldözték, hanem az üldözöttek között voltak keresztények is. Sőt, ahogy bejött az orosz kommunizmus, a német csapatok kivonultak Romániából, bejöttek az oroszok hozzánk is, Magyarországra is, akkor ők üldözték a keresztényeket. Tehát a hitet írtották, az Istenbe vetett hitet írtották, szó szerint. És az történt, hogy a keresztények, akik addig hallgattak, mert ők ilyen jó, ilyen vasárnapi keresztények voltak, összegyűltek, és néha énekeltek szép énekeket, meg zsoltárokat, meg minden, és utána aztán szépen mentek vissza hétfőn az ő mindennapos dolgaikba, és éltek a mammonnak, hogy még vásároljanak, még fejlesztenek, még építsenek, és elmulasztották hirdetni az életet, a feltámadást, a lélek feltámadását, az újjászületést. És mi történt? Hát az, hogy az Úristen megengedte, hogy sok gyermeke, keresztény, Krisztus követő, börtönbe került, rabságba került. És a rabságban, pontosan úgy, mint a zsidók, Babilonban, na ott sírdogáltak. Ott már hirdették Istennek a szavát. Egymás között hirdették, és elmondták a többi rabnak is, mint ahogy Wurmbrandék is tették, hogy a börtönben bizonságot tettek a kommunistáknak is. De a kommunisták egymást is felfalták, egymást is beköpték, egymást is feljelentették, egymást is börtönbe csukatták. És akik börtönbe kerültek a keresztények mellé, azok hallották az evangéliumot, és a börtönben hallották a szabadulás örömhírét. És némelyek befogadták az örömhírt, és szabaddá váltak. Isten őket megszabadította. Az orosz fogság szintén a keresztényekkel történt. A keresztény székelyekkel, a keresztény magyarokkal. Elvitték őket, ugye, vagonírozták őket, és elvitték Oroszországba, Szibériába, meg különböző helyekre. És az nem volt kellemes, ott a munkatábor volt. A nagy gazdagságból, a nagy kényelemből, a nagy jólétből hirtelen szegénység. Jött a fehér ló, a betegség, ugye, a háborúság, a vörös ló, az üldöztetés, és jött a fekete ló, az éhínség. És ott a némelyek meghaltak, belehaltak, eljött számukra a sárga ló, a halál színű ló, és némelyek pedig feltámadtak a lelki alából, és megszabadultak, hazajöttek az orosz fogságból, és Isten tőlük fogott magot, úgymond. A következő nemzedék tőlük született, akiket a sors, egészen pontosan mindenható Isten, jó keményen megpróbált az orosz fogságban. Pontosan, mint a zsidókat megpróbálta 40 éven keresztül a pusztában. Tehát vegyük már észre, hogy ami a Bibliában le van írva, az legfőképp a zsidókról szól, mert az velük megtörtént valóságosan, az az ő történelemkönyvük. A Tóra, az Ószövetség, a zsidók történelemkönyve. De ez másokkal is történik, tehát ami ottan le van írva, ez történik Biblia nélkül is, emberek. Ezt az Úristen, ezt elvégezte más népekkel is, a világ különböző tájain, Biblia nélkül is. Ezért mondtam azt az elején, a felvétel elején, hogy nem azért van törvény, mert Mózes leírta. Mózes azért írta le, mert az van. Mózes valóságosan megkapta, hogy váljon nyilvánvalóvá a törvény, hogy azáltal az emberek kapjanak esélyt a megértésre, és a megértés által a szembesülésre, és a megtérésre, a megtisztulásra, az újjászületésre. Az előbb volt alkalmam beszélni egy kedves barátommal, aki Magyarországon él, és ő nem kapott elhívást mostanig arra, hogy az interneten beszéljen, és én neki nem tudom azt mondani, hogy már pedig kell beszélni az interneten, mert ő nem kapott. Tehát, hogyha ő Istentől nem kapott elhívást, akkor ő nem beszél az interneten. De elmondja azt, hogy őt Isten hogyan vezeti a hétköznapokban, és abban a közösségben, abban a kis közösségben, ahol ő van, hogyan tesz bizonságot emberek előtt, a munkahelyét is használja mindenható Isten, és kisebb-nagyobb csoportok előtt hogyan tesz bizonságot. Az Úristen milyen érdekes módon és milyen játékos módon tesz bizonságot az embereknek arról, hogy ő ér és beszél, és van esély az igazi gyógyulásra, a szabadulásra, és személyesen hozzá lehet fordulni, nem kell hozzá semmilyen vallás. És emberek, én örömmel hallgattam, egyszerűen dicsőséges volt hallgatni azt, hogy az Úristen őt hogyan használja, és nem kell mindenki azt cselekedje, amit én cselekszem, nem kell mindenki úgy tegyen bizonságot, ahogy én. Én hiszem azt, hogy az internetes bizonság tétel egy nagyon nagy lehetőség mindenki számára, az olyanok számára főképp, mint én, akik amúgy is az internet felhasználói voltak, sőt, hogy legyünk kicsivel őszintébbek, még függők is voltunk. Most már lehet, hogy nem függnénk éppenséggel annyira az internettől, mert már tele van a hócipőnk az internettel. De látjátok, hogy az Úristen a rosszat hogyan fordította jóra sok ember esetében, hogy az interneten lógtunk, és onnét ettük a moslékot, a szellemi mérget, ami megmérgezte a lelkünket. És amikor megérintett minket Istennek a kegyelme, az Úr Jézus kegyelme, akkor késztetést éreztünk, és elhívást éreztünk arra, hogy mondjuk el, hogy velünk mi történt. És láttátok, hogy az Úristen megdicsőített minket. Nem kértük, hogy akkor dicsőítsen meg, hanem ő adta nekünk is a dicsőséget. Tehát ő jelezte, hogy igen, ennek volt értelme, van értelme. Mert főképp a mai világban, ebben a modern világban mindenkinek van telefonja. Az emberek a hétköznapokban rohannak, nem igazán állnak meg maximum egy cigi szünetre. És mindenki rohan, hogy még többet gyűjtsön és a munkáját elvégezze. És amikor az embernek ideje van és lehetősége van meglassulni, picit meglassulni, akkor az általában a számítógép előtt történik, vagy pedig a telefon képernyő előtt történik. És vannak, akiknek az életük összeomlik a bűnök miatt, ugye, amiről nem is tudtak, és keresik a megoldást, és a Google-be beírják azt, hogy mi a megoldás, mit tudom én, a homloküreg fájdalomról, vagy miért fáj a homloküregen, vagy miért fáj a szívem, vagy mit tudom én, légzészavarok, meg ilyenek, és rábukkanhat olyan bizonságokra, amelyekben ilyen kulcsszavak vannak, és Isten eléje hozza a bizonságot, és elkezdi hallgatni, és azáltal a Szentlélek már is dolgozik benne, mert hogyha mi Isten által szólunk, az ő Szentlelke által szólunk, akkor ugyanaz a Szentlélek abban az emberben, az ő szívében már dolgozik, és megszorongatja a szívét, hogy amit mostan hallasz, az igaz. Kissé kellemetlen a testnek, de igaz. Hallgass tovább, meg fogod érteni, és már is dolgozik benne Istennek a kegyelme, az ő megbocsájtó, féltő szeretete dolgozik az ő szívében, hogy őt is megmentse. Emberek, ez milyen dicsőséges. És többször elmondtam nektek, hogy rengeteget vívódtam. Tehát az én életem, el tudom mondani, nem volt mentes sem a küzdelmektől, sem az elbukásoktól nem volt mentes az én életem. El is buktam, orra is estem, de Isten felemelt, és tovább vitt ezen az úton. És többször fellázadtam, mert látszat szerint, hangsúlyozom, látszat szerint, a szemeink látványa szerint nincs értelme a beszédnek. Ugyanazon a tavaszon már aratni is fogunk. Emberek, erről nincsen szó sehol, sem a valóságban, sem a Bibliában. Arról már van szó, hogy igen, tavasszal elvetjük a magot, és majd ősszel majd aratunk. És arról is van szó, hogy egy a magvető, és más az arató. Erről is van szó. És ennek ellenére az Úristen mégis ad nekünk visszajelzést, és visszaigazolást, és feedbacket. Arra vonatkozóan, hogy fontos beszélni. Vagy ha valakit a szívünkre helyez, akkor fontos az az embert megkeresni. Szeretett teljesen elmondani neki, hogy figyelj meg, ez történt velünk. És épp a délelőtt beszélgettem egy kedves barátommal, aki elmondta, hogy kapott álmot egy régi munkaadójával. És nem tudja pontosan az álmot miért kapta, de azt tudja, hogy a munkaadónak nem tudom már hány sztrókja volt mostanig. Hát elég egyértelmű, így ahogy hallom a történetet, elég egyértelmű, hogy ő miért kapott álmot az ő volt munkaadójával. Miből áll ki az, hogyha már amúgy is szerettem az én volt munkadómat, jól kijöttem vele, ráírok, vagy telefonon megcsörentem, hogy szia, zavarlak-e, van egy pár percet? Azt mondja, hogy még illenből, és azt mondja, hogy igen, van pár percem. És elmondom neki, hogy te figyelj meg, te, az történt, hogy hát rég nem beszéltünk, és láttalak álomban éjszaka, és gondoltam, hogy ha már láttalak, akkor megkérdezem, hogy hogy vagy, jól vagytok, minden rendben. És abban a helyben az illető személy elkezd panaszkodni. Mert a legtöbb ember, hogyha őszintén kérded őt, és úgy őszintén szólsz hozzá, akkor megnyílik, és elmondja azt, hogy te, nem túl rózsás az élet. Kaptam egy sztrókot, vagy kettőt kaptam, vagy nem tudom, hányat kaptam. És hiába volt pénzem, meg hiába volt meg mindenem, most nincsen meg mindenem, mert nincsen boldogságom, és nincsen békességem. És akkor már is ugye meghallgatod, és azáltal ő megnyílik. Tehát mivel, hogy meghallgattad őt, az ő nyomorúságát meghallgattad, egyszer kibírod, hogyha elmondja az ő nyomorúságát. Meghallgattad, és ő már meg van nyílva, és ő is felteszi azt a kérdést illemből, és akkor, és hát te. És akkor te az ő kérdésre el tudod mondani azt, hogy te figyelj meg, velem ez történt. Én is voltam hasonló cipőben, én is megbetegedtem, különböző problémák értek, sújtották a családomat, és ez történt velem. És képzeld el, hogy hallottam valakitől, Istenről, Én nem tudtam korábban, hogy Isten személyes, tehát hogy Isten beszél mindenkihez. Én ezt nem hallottam korábban. Egy ember nekem azt mondta, hogy Isten személyes, nem kell hozzá semmilyen templom, semmilyen vallás. Elég, hogyha őt megszólítjuk és keressük őt, és imádkozunk hozzá, olvassuk a Bibliát, segít megérteni. És én ezt cselekedtem, és figyelj meg, velem ez történt, hogy meggyógyította a testemet, de a lelkemet is gyógyítja. És szembesültem azzal, hogy azért voltam beteg, mert ezt a bűnt elkövettem. Én nem tudtam, hogy vannak bűnök, nem tudtam, hogy az bűn volt, de azáltal, hogy olvastam az írást, megtudtam, hogy az bűn volt, és az okozta az én betegségem, az én nyomorúságomat. És én neki elmondom így teljesen egyszerűen a telefonban, figyelj meg, velem ez történt. És szeretném, hogy tudd, hogy az Úristen, amit velem megtett, veled is megteszi, ha kéred, hozzád is fog szólni, és neked is fog segíteni, hogy meglásd, hogy te miért voltál beteg mostanig, és hogy mi a gyógyulásnak az igazi útja, és fog segíteni, hogy megértsd a Krisztusnak a szavát. Vagy mit tudom én, tehát úgy, hogy adja a lélek, persze ez most nem egy sablon, ezt nem kell, hogy mondjam, nem szó szerint azt kell mondani, hogy én mondok, csak elmondom, hogy most improvizálok, hogy én valakivel beszélgetek telefonon, és teljesen baráti módon, mint hogyha egy teljesen hétköznapi, teljesen natúr témáról beszélnék, egy ilyen olyan témáról, amiről mindenki beszél, tehát úgy teszek, mintha teljesen normális van, hát figyelj, csak Istenről beszélünk, hát minden nap beszélgetünk Istenről. És akkor elmondom, hogy te figyelj meg, velem ez történt. És ha érdekel, akkor tudd, hogy ez a lehetőség számodra is fel van kínálva, és én imádkozom érted. Én kívánom te szívemből, hogy atyánk téged is, és hiszem, hogy nem hiába álmodtam veled. Hiszem, hogy az Úristen nem hiába adta az álmot veled. Hiszem, hogy téged is szólongat, és azt mondja a Bibliában, hogy ímé az ajtód előtt állok és zörgetek, hogyha megnyitod az ajtót, akkor bemegyek hozzád és veled vacsorázok, és te én velem. És ugye elmondom, hogy teljesen azzal, hogy adja nekem az Isten. Van, aki így mondja, másik egyszerűbben mondja, másik komplikált, teljesen mindegy, ahogy adja a lélek. És ugye többen elmondták azt, hogy megtapasztalták azt, hogy olyan beszélgetésben volt részük, hogy mintha nem is ők beszéltek volna. De ez hogy lehetséges? Hogy beszélgetsz valakivel is olyan, mintha nem is te beszélnél. Hát úgy, hogy ez meg van írva. Hát ezt mondja Jézus, hogy majd nem ti fogtok, tehát ne aggódj, mit fogsz mondani, mert úgysem te fogsz szólni, hanem atyádnak a lelke fog szólni te általad. Ezt mondja az Úr Jézus. Tehát ő segít, ő segítségünkre van, hogy hogyan beszéljünk a volt munkadónkkal, vagy egy régi ismerőssel, régi baráttal. Megadja Isten a kellő szavakat, a megfelelő eszközöket, hogy mondjuk el neki azt, amit el kell mondjunk. És emberek, történik. Ez az, amit azt mondja Isten Pál apostol által, hogy a teremtett világ sóvárogva várja Isten gyermekeinek megjelenését. Tényleg most hány ember szenved? Mostanig gazdag volt, mostanig jól vitte, mostanig mindene meg volt, és most is megvan mindene, de már nincs egészsége. És fogalma sincs, hogy miért veszett el az egészségét. És akkor jön Istennek a gyermeke, és kedvesen, szeretetteljesen, vallásmentesen elmondja, figyelj meg, ez van, én ezt értettem meg. Beszél hozzád is Isten, ha imádkozol hozzá, fohászkod hozzá, csodákat tesz, jeleket tesz. Ilyen a mindenható Isten, féltően szerető Isten. Azt mondja Péter apostol, hogyha szenvedtek ezen a világon, akkor ne a, most már nem tudom pontosan, hogyan fogalmazza, ne a bolondság, ne a bűn miatt szenvedjetek, vagy most úgy mondanám, hogy ne a két szívűségetek miatt szenvedjetek, ne a gonoszság miatt szenvedjetek, hogyha már szenvedni kell, mert ebben a világban valamilyen mértékben azért csak kap mindenki a szenvedésből. Pál apostol is kapott, ő azt mondta, hogy tövis adatot az ő oldalába, a sátán angyal gyötörje őt. Neki is voltak fájdalmai feltetőleg, meg vívódásai, meg minden. És ezen a földön emberek a szenvedést nem tudjuk elkerülni. Hogyha Isten megengedné, hogy a szenvedést ezen a földön elkerüljük, akkor összerothadnánk a testtel. Akkor nem tudnánk megmenekülni. Isten muszáj megengedje, hogy legyen egy kis szenvedés, mert másképp mi hajlamosak vagyunk a földi életet mennyországnak gondolni, hinni, édennek gondolni, és akkor úgy kezdünk viselkedni, úgy kezdünk aktiválni itt a földön, úgy kezdünk élni, mint hogyha itt volna a mennyország. És azt mondja Péter apostol által mindenható Isten, hogyha már amúgy is szenvednetek kell, mert ez történt. Ádám és Éva után ez történik. A bűn miatt, amit örököltetek, amit megtanultatok kívülről, betanultatok kívülről, fújtok és cselekedtek, a bűn miatt van szenvedés. De hogyha már ez a földön van szenvedés, és a testnek egy kicsi nem is árt a szenvedésből, mint tudjuk, hogy nehogy elbízza magát, mert hajlamos arra, hogy elbízza magát, hogyha már amúgy is van szenvedés, hát akkor miért szenvedjetek úgy, mint gonoszok, mint gonosztevők? Hát inkább akkor szenvedjetek a Krisztusért, az igazságért. Azért, hogy felvállaljátok azt, amit más nem akar felvállalni. És akkor ugye emiatt is értiteket különböző szenvedés, de azt mondja, hogy az Úr letöröl minden könnyet, és boldogok, akik sírnak, és akik üldözve vannak az ő neve miatt, az ő szava miatt. Van, aki a gonoszsága a bűnei miatt szenved, mit tudom én, egy rákos daganattal, vagy mit tudom én, akármilyen másik betegséggel is haldoklik. De ez még csak mindig a bűn miatt van, a testiség miatt van, a gonoszság miatt van. És minden ember megkapja, valamilyen szinten kiveszi a részét a szenvedésből. És mint tudjuk, ugye Isten szava szerint, némelyek a részüket a szenvedésből a haláluk után fogják kivenni, de ott már végleges emberek, vagyis ottan vég nélküli egészen pontosan, vég nélküli. Mert a test halála után már nincs idő, megszűnik az idő. Tehát, hogyha már amúgy is van szenvedés ember itt a Földön, és nem tudjuk elkerülni sehogy sem, de tudjuk, hogyha mi igazak vagyunk és hűségesek vagyunk a mindenható Istenhez, akkor ő velünk van a szenvedésünkben is. Richard Burbank a börtönben énekeltek, a bilincsekkel zenét gyártottak maguknak. Zakatoltak meg ottan, doboltak meg minden, és énekeltek, pedig meg voltak verve szinte napi rendszerességgel. És Isten nem hagyta el őket. A testük meg volt verve, de az a lelkük szárnyalt emberek. Ez történt. Tehát, hogyha már ilyen ez a világ, ha már átok alatt van, és mulandóságra van ítélve ez a világ, és a mulandóság ugye gyötri az embert, a gazdag embert, a szegény embert, a mulandóság, az elmúlás, a rothadás gyötör minket, mindenkit, kivétel nélkül. Hogyha már ez így van, és ezt amúgy sem lehet elkerülni semmilyen módon, hát akkor mi lenne, ha kívánnánk felajánlani a mi szenvedésünket a mindenható Istennek? Noha a Krisztus a nagyját elhordozta a szenvedésnek, nekünk csak a kicsi elmaradt, az icuri-picuri szenvedés csupán, ahhoz képest, amit az Úr Jézus szenvedett. Épp a eszembe jutott a tegnap, minap, hogy a volt tanáronak a lánya, kedves lánya, ugye, hát ő vérrákban halt meg, de ő istenfélő lány volt, gyermek volt. És a szüleit vigasztalta azzal, hogy az ő szenvedése semmi a Krisztus szenvedéséhez képest. Tehát ő érezte a vigasztalását, Istennek, a Krisztusnak a vigasztalását a kórházban. Tehát ő bizonságot tett a szüleinek, hogy az ő szenvedés az nem szenvedés. Ő vigasztalta meg a szüleit, nem pedig a szülei vigasztalták őt. Mert ők nem volt, amivel megvigasztalták a lányukat, mert ők nem értették, amit a gyermekük értett, mert ő Krisztussal járt. De én bizonságot tettem a volt tanáromnak, hogy az ő gyermeke ismerte a Krisztust. Ő él, neki van vigasztalása. Ezt helyezte az Úr a szívemre, hogy én tek neki bizonságot, hogy az ő gyermeke ismerte a Krisztust. Tehát ő is bizonságot tett arról, hogy a mi szenvedésünk az semmi. Vagy Pál apostol azt mondja, hogy az a kevéske nyomorúság, amit itt a Földön el kell szenvedjünk, az semmi. Ama dicsőséghez képest, amit az Úristen előkészített az őt szeretőknek. Na hát elmondom azt, hogy én hiszem azt, hogy embernél lehetetlen. Nem tudok én magamtól olyan bátor lenni, hogy ezt vagy azt csináljam. Vagy hogy eleget legyek annak, amit a mindenható Isten rám bíz. De hiszem azt, hogyha kérjük és vágyunk arra, hogy Isten használjon minket, akkor ő használni is fog, az ő dicsőségére fog használni minket. És megad minden eszközt, amire szükségünk van ahhoz, hogy eleget tegyünk a mi elhívásunknak, és ahhoz ő adja a békességet. Azt a békességet, amire azt mondja az Úr Jézus, hogy békességet hagyok néktek, az én békémet adom néktek, de nem úgy adom én, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Veletek maradok az idő végezetéig. Emberek, az Úr dicsőséges, és kívánom, hogy aki hallotta azt a felvételt, az kapja meg azt az örömöt, azt a békességet, hogy jó dolog elmondani azt embertársainknak, hogy mit tett velünk a mindenható Isten. Mert minden más, amiért mi dolgozunk, amiért mi robotolunk nap, mint nap, amiről beszélünk nap, mint nap, minden más elmúlik. De az ő szava nem múlik el. Miért rejtenénk hát el? Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!